A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, becsaptam mindenkit. A 392-es számú dicséretünket énekeljük, keresztség kiszolgáltatására készülünk, illetve felnőtt konfirmációra. A 392-es számú dicséretünk második versét, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában, a 28. fejezetben, a következő versekben. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztelés szereztetési igéje mellé szeretnék hozni egy igét, amely szól egy kicsit a keresztségről is, de arról a konfirmációi bizonyságtételről is, aminek itt most tanúi leszünk. Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írt levelét olvassuk a napokban, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, ennek a 10. fejezetéből a 11. verset hozom ide. Az írás pedig így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Mindazok, akik most itt vagyunk, értjük azt, hogy ez a ritkább helyzet és esemény, amikor nem azt kell a padokból lesni, hogy kinél van a gyermek, hogy néz ki, fiú vagy lány, mekkora, és nem azon kell drukkolni, hogy fogja megküzdeni a maga harcát egy Isten tisztelet alatt, hogy meg tudjuk keresztelni, és utána is rendben tovább folytatódik az Isten tisztelet. Egy sokkal ritkább esemény ez, és azt hiszem, hogy egy kicsit nagyobb bátorság is kell hozzá. Ha valaki a gyermekét idehozza keresztelni, akkor azt gondolom, hogy azért csak végig gondolja, hogy ezt miért teszi, csak tudja azt, hogy ha az Isten előtt megáll a gyermekével, akkor ennek lehetnek komoly következményei is, és kell is legyenek. De amikor a gyermekemet hozom ide, akkor egy kicsit ő van a középpontban, én meg egy kicsit hátrébb lehetek. Amikor viszont valaki van annyira bátor, hogy idejön, és azt mondja, hogy én is szeretném felvenni a keresztséget, akkor minden szem rátekint, vagy őket fürkészük, hogy kik ők, mik ők, láttuk-e őket, mi történhetett velük, hogy erre a gondolatra, erre a döntésre eljutottak. És megmondom őszintén azért, hogy tényleg ez a bátorsághoz azért is, vagy erre a bátorságra azért is szükségünk van, mert az ilyen lelki dolgainkat az életünk más területén sem szeretjük másokkal megosztani, hogy én mit hiszek, mit gondolok, miben reménykedek. Ez egy annyira bensőséges dolog, annyira, így is szoktuk mondani, csak nagyon rossz a kifejezés, ez egy magánügy, hogy én ezt hogy gondolom. Hát lehet, hogy magánügy, És lehet, hogy azért magánügy legtöbbször, mert tele vagyunk olyan kérdésekkel, gondolatokkal, amiket nem olyan könnyű felvállalni mások előtt. Ezért választottam ezt az igét, ami egy nagyon szép bizonyságtétel, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ez nem szégyen. Ezt nem kell rejtegetni, nem kell takargatni. Ez az életünknek az egyik legszebb dolga, hogy Isten egy ígéretet tesz, hogy foglalkozni akar veletek, hogy hordozni akarja az életeteket. És ez az ígéret így hangzott, ezt nagyon jól ismeri a gyülekezet, mert minden kereszteléskor elhangzik, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ami szégyelni való az életünkben, az általában az, hogyha van valami fogyatékosságunk. Valami olyan hibánk, hiányosságunk, amelyet tényleg mi magunk is nehezen hordozunk el, nehezen szembesülünk vele. Szégyelni azt kell, amikor az embernek valahol nagyon hiányos a türelme, amikor egyszer csak kibukik belőle valami olyasmi, amit utána ő is megbán. A szégyelni való néha talán az, hogy nem vagyok felkészült egy-egy helyzetre, nincs meg hozzá a megfelelő ismeretem, és akkor majd szégyenbe fogok maradni. Mennyire kínos, és most nagyon sokan élik meg a gyülekezetünkben, egy-egy vizsgai időszak, hogy jaj, hát az, hogy kettest kapok, az egy dolog, de hogy milyen ciki, milyen szégyen az, hogy valamit nem tudtam. Persze aztán az ember lehet, hogy ezeket is így a lelkében megpróbálja eltusolni, eltenni, és már egyre kevésbé érezzük ezeket a kínos helyzeteket az életünkben, de valahol Isten pont ebbe akar segítségül jönni, és erről szól ez a szép kis igevers is, hogy aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Isten pont azt szeretné, hogyha az ő hatalmával ki tudná a mi hiányosságainkat pótolni, az esetlenségeinket, hogy bele tud szólni ott is az életünkbe, ahol mi elakadunk, ahol mi nem látunk megoldásokat, ahol tényleg szégyelni való lenne az, hogy kudarcot vallottunk, ott mindig jön Isten, és azt gondolja, hogy ha én megengedem, akkor abból a helyzetből engem szeretne továbbvinni. Ott szeretne nekem valamit megmutatni. Van egy nagyon szép történet, sokan ismerik a gyülekezetből, talán éppen így a készülésünk során is elmondtam. Van egy fiatal ember, aki oda megy Jézushoz. Elég öntelt önmagában, ez később kiderül a beszélgetésből. Jézushoz oda megy, és azt mondja, hogy mondd Jézus, te mit kell csinálni ahhoz, hogy én a mennyországba is bekerüljek? Most már ebben a földi életben mindenem megvan, még azért az se lenne rossz, hogyha a mennyországba eljuthatnék. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy jó, hát te ismered az Isten törvényét, a parancsolatait, hát tartsd meg azokat. Mit kíván a 10 parancsolat? És akkor erre azt mondja ez a fiatalember, hogy jó, hát én ezeket már mind megcsináltam. Bennem már hiányosság nincsen. És akkor Jézus azt mondja, de bizony van egy fogyatékosságod. És ez a fogyatékosságod pedig az, hogy azt gondolod, hogy neked nincs szükséged Istenre. Ez az egyetlen hibád van. Az összes többit most még magadban úgy látod, hogy van erőd, van lehetőséged, van tehetséged, van pénzed, mindened megvan, de én látom, hogy az a fogyatékosságod van, hogy te igazából azt gondolod, hogy neked nincs szükséged az Isten segítségére. Pedig van. És ez a mondat, ami így itt megfogalmazódik Pál apostoltól, hogy aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Az tudja azt, hogy igen, nekem szükségem van az Isten segítségére, bátorítására, arra, hogy helyre tegye az életemet, és ezek a dolgok valahol mindig az életemben akkor mutatkoznak meg, amikor valami próbatételhez elérkezem, amikor tényleg kiderül számomra, hogy Istennek valamivel ki kell pótolnia az én bölcsességemet, az én szeretetemet, az én türelmemet, az én figyelmemet, az én bölcsességemet. Ezt mind-mind Isten valahogy hozzáteszi a mi életünkhöz. Ettől persze mi nem leszünk tökéletesek, és nem úgy fogjuk hibátlanul érni az életünket, hogy ettől kezdve nem hozunk rossz döntéseket, ettől kezdve nem hibázunk, hanem azzal az ígérettel élünk, hogy ami nekünk lehetetlennek látszik, az az Istennek lehetséges. Nem szégyenít meg bennünket az, hogyha valamit mi nem tudunk megcsinálni, mert tudjuk, hogy Istennek van rá hatalma. A református címerünknek ez is a jelmondata, ha Isten velünk van, akkor kicsoda lehet ellenünk. Ez egy nagyon szép kérdés, de igazából egy hatalmas nagy felkiáltás, egy bizonyságtétel, hogy mi azt hisszük, hogy az a reménység nem szégyenít meg bennünket, ami abból táplálkozik, hogy Isten mindig hozzá teszi a magáét a mi életünkhöz, ami sokszor hiányos. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni a keresztséget kettejük számára, majd hárman fognak fogadalmat tenni a konfirmációban. Minden esztendőben érdekes az, ahogy néhány ember így összeverődik egy-egy ilyen alkalomra, hadd mondjam így. Van, aki egyszerűen arra a gondolatra jut el, hogy ez hiányzik az életében. Van, aki arra gondolatra jut el, hogy ők szeretnének házasságot kötni, és mi most így vagyunk itt ebben a helyzetben is, hogy van, itt volt vőlegény és volt mennyasszonyunk is, akik már házastársak azóta, de valahol az Istennek az az áldása most már teljesebbé fogja tenni azt az életet, amit tőle kaptak. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést fogok feltenni, egyet a keresztelendőknek, és egyet pedig mindannyiukra. Kérem, hogy a gyülekezet közössége is álljon fel erre az ünnepi alkalomra, kérem, hogy ti is álljatok fel. És kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassatok. Felejétek, akarjuk. Most pedig már mindhármatokhoz szólok, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges tagjai lesztek, és Krisztust az ő tanításaiban követni kívánjátok. Felejétek, ígérem és fogadom. Tegyünk vallást a mi hitünkről, a gyülekezet közösségével elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt az ígéretet, amely mindannyiunknak szól, hogy nem hagysz minket magunkra ebben a világban, a küzdéseinkkel, a próbatételeinkkel, de az örömeinkkel sem, hanem ezekben mind részes akarsz lenni, hiszen azt akarod, hogy az az élet, amelyet tőled kaptunk, az egy egész élet legyen, minden örömével, boldogságával, ajándékával együtt. Így köszönjük meg azt a szövetséget, amelyet velünk kötsz ilyenkor a keresztségben, fogadalom tételeinkben. Engedd, hogy valóban azzal a reménységgel tudjuk élni az életünket, hogy mi nem fogunk megszégyenülni. Lehet, hogy vannak hibáink, lehet, hogy vannak kudarcaink, amelyek ideig óráig keserűen érintenek bennünket, de hisszük, hogy a te hatalmad ettől sokkal nagyobb, meg tudsz minket őrizni, meg tudsz minket óvni, és tudsz vinni a te országod felé. Így köszönjük meg azokat, akik itt lehetnek közöttünk, így kérünk áldást az ő életükre, mindarra, ami benne van a gondolataikban, terveikben, és mindarra, amit te gondoltál ki a magad akarata szerint az ő számukra. Így kérjük, hogy légy itt ebben az ünnepi órában, pillanatban, és engedd, hogy az az áldás kísérhesse innen továbbra is az ő életüket. Amen. Zsanett, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Szandra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmasságok ellen. Amen. Ha pedig szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség és a konfirmációi fogadalomtétel után Isten tiszteletünket folytassuk, és folytatásaként énekeljük a 168. dicséretünket. A 168. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljünk, és így készüljünk az ige hallgatásra, ige hirdetés szolgálatára közösen. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igét a Zsoltárok könyvéből hallgassuk, a 130. Zsoltárt olvasom, annak mind a 8 versét, ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását. Jöjjetek, fennállva közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig olyan sok minden kavarog bennünk, amikor ide érkezünk Te hozzád, annyi minden előkészíti ezt a találkozást Te veled. Lehet, hogy egy-egy hálaadás újra indít bennünket feléd, mert mi rádöbbenünk arra, hogy a szükségeinket mégiscsak Te elégíted meg, Te vagy az, aki hozzáteszel valamit az életünkhöz, és néha ezeket a csodákat valamilyen oknál fogva észrevesszük. Talán ez sem a magunk érdeme, hanem úgy rányítod a szemünket. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk azok, akik hálát adnak. Köszönjük, hogy néha próbatételek is elvezetnek Te hozzád, azok a küzdések, ahol a magunk erejét megmérjük, és kevésnek bizonyul. És tudjuk, hogy hova lehet jönni ilyenkor, hogy lehet jönni hozzád, hiszen mindig az az ígéreted, hogy aki hozzád megérkezik, azt Te innen el nem küldöd. Így jöttünk egy kicsit töltekezni, erőből, reménységből, békességből, és reménységünk van tényleg arra, hogy ezt itt nekünk megadod. És néha ide űz bennünket a félelem, a szomorúság is, a fájdalom is. Vagyunk itt jó néhányan, akik emlékezünk, akik nehéz és megterhelt gondolatokkal jövünk a múltunk felől, szeretnénk ebben is békességre jutni, és azt reméljük, hogy ez itt van Te nálad. Így kérjük most a Te ígédnek azt az üzenetét, amely egyszerre int, buzdít, fed, bátorít és vigasztal. Csak Te tudod ezt a csodát elvégezni, hogy ugyanaz a szó mindannyiunkig elérjen, és hozza azt, amire szükségünk van. Így kérünk, hogy légy itt jelen Isten tiszteletünken, áld és szenteld meg gondolatainkat, hogy azok a Te akaratoddal találkozzanak, és abból gyümölcs születhessen az életünkre nézve. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 130. dicséretünkkel. A 130. dicséretünknek, vagy zsoltárunknak az első versét énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Alapigénket újraolvasom a 130. zsoltárból, annak is a 4. verséből. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nyilván ebből az egy kis kiemelt mondatból úgy nyilvánvalóvá lesz, hogy a bocsánatról szeretnék néhány gondolatot elmondani ennek a Zsoltárnak a kapcsán, de most nem arra szeretném kiélezni, ami nekünk egy ilyen nagy küzdésünk, és az emberi létünket, társas kapcsolatainkat olyan nehézzé teszi, hogy is kell egymásnak megbocsátani, hanem igazából arról szeretnék egy pár gondolatot elmondani, hogy vajon nekünk szükségünk van-e arra, hogy az Isten megbocsásson nekünk. Ez egy olyan Zsoltár, ami zarándok ének, ami azt jelenti, hogy az Isten népe, amelynek az egész országának területén egyetlen egy templom volt, időről időre elzarándokolt ebbe a templomba, mindenfajta indítatásból, volt azért, hogy kérjenek, volt azért, hogy hálát adjanak, és volt olyan, amikor az embert az indította erre az útra, hogy feloldozást szeretne kapni. Ezt a másik szót szeretném itt bevezetni, mert ez a bocsánat dolog, ez olyan nehezen emészthető a mi számunkra. Ha arról gondolkodunk egy kicsit, hogy bocsánatért megyek, akkor már egyből azon kezdünk gondolkozni, hogy na, akkor megint arról lesz itt szó, hogy az ember bűnös, hogy mennyi mindent rosszul csinál, akkor elmegy az életkedvünk is, hogyha felsoroljuk azt az összes dolgot, amit elrontottunk az életünkben. De valahol mégiscsak valami úgy szorítja belül az embert, és ez a belső szorongás és félelem odáig vezet, hogy keresi az ember a feloldozást. Hogy mi az, ami egy kicsit megnyugtat? Mi az, ami végül is békességre tud vezetni engem? Azért nehéz ezekről a dolgokról beszélni, mert van ennek egy külső felülete. Ezt a külső felületet, ezt felmerjük vállalni, vagy jobban, inkább így mondom, hogy jobban felmerjük vállalni, mert az ember azt mondja, hogy tele vagyok küzdésekkel, tele vagyok bajokkal, tele vagyok olyan helyzetekkel, amiket nem tudtam jól átgondolni, nem volt elég ismeretem, hogy jól döntsek benne, ezeknek megvannak a terhei, megvannak a következményei, ezekkel valamit kezdeni kell az életembe, ezekben nem volt, aki segítsen, nem volt, aki támogasson, és létrehoztak egy olyan állapotot, amiben én segítségre szorulok, valami segítség kellene nekem ebben, de ezek mind-mind olyan dolgok, ahol azért azt is megérzi az ember a lelkemén, hogy az úgy rám ül. Rám ül, mert önmagammal találkoztam ezekben a helyzetekben, azzal az önmagammal, aki éppen nem brillírozott. Azzal az önmagammal, aki nem volt a helyzet magaslatán. Azzal az önmagammal, aki igenis ki kell mondjam, elszúrtam dolgokat. Azzal az önmagammal, aki nagyon makacs akart lenni, aki nagyon azt akarta, amit ő kigondol. És ebből nem lettek mindig áldott következmények. És akkor megszületik egy ilyen imádság, ami így kezdődik, hogy a mélységből kiáltok. És ebben a mélységből kiáltásban már benne van az, hogy itt most már nem csak a problémák hegye van rajtam, hanem magammal szeretnék valahogy kibékülni, szembenézni és végig gondolni, hogy alkalmas vagyok én egyáltalán még egy boldog életet élni. Alkalmas vagyok én még arra, hogy úgy szeressek egy másik embert, hogy az ne sírjon mellettem. Alkalmas vagyok még arra, hogy valahogy úgy végezzem el a feladataimat, hogy annak haszna is legyen, vagy csak szerencsétlenkedésből áll az egész életem. Félreértés ne essen, nem vagyok depressziós, és nem azért hoztam ezeket a gondolatokat, mert éppen rossz paszban vagyok. Hanem valahogy úgy látom, hogy az ember ezt érzi a lelke mélyén azt, hogy ezek a külső nehezítő körülmények, ezek igen-igen súlyos terheket raknak a lelkünkre is. És főleg akkor, amikor egy-egy időszakot le akarunk zárni, egy-egy időszaknak elérkezünk a végéhez, lehet, hogy nem is én akarom lezárni, de lezárja az élet. Ahogy az imádságban is megemlékeztünk, többen vannak, akik végigkísértek egy másik életet, egy életutat, ami lezáródott, búcsút vettünk tőlük. Nem tudom, hogy mi marad utána, hogy békesség marad az emberben, vagy van egy csomó kérdés, van egy csomó feszültség. Ennek a Zsoltárnak a hátterében egy ilyen rossz érzés van. Nem tudom máshogy fogalmazni, mint ezt így mondani, hogy egy rossz érzés. Lehet ez szorongás, lehet ez félelem, lehet ez valami vád, nevezzük mégis bűnnek. Ha bűnnek nevezem, akkor az olyan ítélkezőnek hangzik. Akkor az arról szól, hogy valamit én rontottam el. Az arról szól, hogy valamit a fejemre lehet olvasni. Akkor az annyira ítélkezően hangzik, hogy szégyellem magam a másik ember előtt, és inkább eltakarnám, hogy ez benne volt az életemben, mint az, hogy arról bizonyságot tegyek, hogy az Isten ebben a nehéz helyzetben is mellettem állt. Tehát vannak mentségeink. Úgy, ahogy soroltam az imént. Nem láttam át teljesen, nem voltam elég figyelmes, beteg voltam, papírom van róla. Olyan ember vagyok, aki nem bírja ezt a feszültséget, akire úgy kell tekinteni, hogy könyörülettel, higgyétek el, szeretném jobban csinálni, de papírom van róla, hogy nem tudom jobban csinálni. Vajon ez elége ahhoz, hogy a lelkem megnyugodjon, és azt mondjam, hogy jó, hát akkor igazoltam magam. Vagy pedig valami több kell. És lehet, hogy ez a bűn kifejezés, ez tényleg olyan terhes, meg nehéz, de ezt nem Isten találta ki. Ez abból az érzetből születik, ami bennem van. Így is szoktuk mondani, hogy olyan bűntudat van bennem. Valami olyasmi, hogy igen, igen, mégiscsak az én hibáimnak az összessége az, ahol tartok most. Amit építeni kellett volna, nem építettem, hanem romboltam. Ha az Isten mutatott egy utat, én választottam egy másikat. Egy kicsit ilyenkor az ember rájön arra, hogy nem csak Isten ellen dolgozott, hanem maga ellen is. Uram, ha te számon tartod mindezt, akkor kimarad meg. Mert egyszer ezzel a gondolattal mégiscsak megérkezik az az imádkozó ember az Isten elé, és amikor megérkezik, akkor azt mondja, hogy na most hogy lesz itt az elszámolás? Na most, ha az Isten ezt mind számon tartotta, akkor itt ki fog megállni? Akkor ki marad meg? Tényleg ilyen számon tartó az Isten? Valahogy nem tudom, ugye a kultúránkkal együtt jött, vagy így nevelődtünk, hogy Istenről azt gondoljuk, hogy ő az, aki az életkönyvét nem arra használja, hogy oda beírva a nevünket, mint ahogy ezt a Biblia olyan szépen el is mondja, és bizonyságot tesz, számon tartja azt az életet, amit ő adott, és keresi az útját és a lehetőségét, hogy hogyan vigye azt boldogságra és üdvösségre, hanem azt gondoljuk, hogy ez egy nagy fekete könyv, amiben bekerülnek azok a mulasztások, amiket elkövettünk. Talán azért gondoljuk ezt Istenről, mert mi tartunk ilyen könyveket a lelkünk mélyén, és mi nagyon szigorúan jegyzetelünk abba, mert mi mindent számon tartunk. Azt is, hogy te mit mondtál, azt is, hogy miért mondtad, már azt is kitaláljuk, hogy miért mondtad. Azt is számon tartjuk, hogy te hányszor adtál, és azt is, hogy én ezt hányszor viszonoztam. Azt is számon tartjuk, hogy te mit kértél tőlem, és azt is, hogy te visszaadtad-e azt, amit kértél tőlem. Mert mi mindent számon tartunk. És utána igyekszünk mindig egy egyenleget csinálni. Kicsit olyan ez, mint ahogy az iskolás gyerekeink is megszokják ezt, talán itt neveljük fél útra, vagy rossz útra őket, amikor azt mondjuk neki, hogy nem csináltál, amit kapsz egy fekete pontot. Majd megcsinálod, a legközelebb kapsz egy pirosat érte. De nem úgy van ám az, hogy egy fekete pont egy piros pontot ér, és akkor áthúzzuk, hanem öt piros pont az egy fekete pontot kitöröl. És ezt valahogy mi is így csináljuk egymásra, és azt gondoljuk, hogy ez Istennél is így van, hogy nem úgy van az, hogy egyet hibázok, és utána egy jó cselekedettel ezt helyrehozom, hanem gürcölök, mert vádol a lelkiismeret, hogy itt még valami többeletet kell produkálni, különben nem fogok megállni. Hát ezzel a teherrel aztán tényleg nem lehet élni. Ezzel az igyekezettel tényleg az embernek minden reménysége, minden öröme, minden boldogsága, minden békessége el fog szállni, mert ez annyira megterhel minket, hogy ettől önmagunktól nem fogunk tudni szabadulni. Valahogy, amikor az Isten elé akar állni az ember, akkor pont arra a feloldozásra vár, hogy ezt mind letehesse. Hogy azt mondhassa, hogy én úgy állok meg előtted, mint aki jól ismered az életemet, és azt is tudod, hogy mire van képességem, és azt is tudod, hogy mire nincs képességem, és én most már nagyon várom azt, hogy egyszerre ne kelljen takaróznom, ne kelljen titkolóznom, hanem odaborítsak mindent, és azt mondjam, hogy úgy is tudod. Innentől kezdve csinálj velem valamit. Segíts másnak lenni, segíts megváltozni, segíts formálódni. Olyan szépen fogalmazza, olyan szép költői képpel, hogy az én lelkem az már várja az Urat. Ebben van egy olyan vágyakozás, ami szomjúságot jelent. Annyi szép zsoltárunk van, ezek olyan régiek, meg veretesek, meg lehet, hogy nem a mai kifejezéseket használják, de amikor azt énekeljük, hogy mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, az lehet, hogy nekem képileg már alig-alig jelent valamit, de ha valaki igazán szomjas, akkor az tudja, hogy ha nem kap inni, akkor meg fog halni. És ez az imádkozó ember így vágyakozik oda kerülni Isten elé, és ebben a vágyakozásban mondja, hogy és úgy várlak téged, mint az őrök a reggelt. Nem sokan voltak itt, de szerintem egy-két idősebb testvér, vagy az a kolléga, aki most is fogadalmat tett, mert hivatásos katona, tudja azt, hogy ha éjszaka őrségbe kell menni, az az éjszaka tud hosszú lenni. És az ember alig várja már, hogy reggel legyen. Alig várja azt, hogy lásson valamit, mert addig sötétség veszi körül, és addig bizonytalanságban van. És ez a bizonytalanság nagyon szorító érzés. Nem tudom, hogy mit rejtenek az árnyak. Azok az árnyak sem tudom, hogy mit rejtenek, amik az életem környezetében vannak. És én alig várom, hogy világosság legyen. Alig várom, hogy történjen valami velem, amivel az Isten megmutatja azt, hogy ő rám tud mosolyogni. Hogy ő nem haragszik, hogy ő nem fog most megtorolni valamit az életemben, hanem pont arra vágyik, hogy engem egy kicsit igazgathasson. Eddig azért nem tettem, mert én nem engedtem. Most pedig én vagyok az, aki ezt szinte követelem már tőle. Az Úrnál van a kegyelem, gazdag ő, meg is tud váltani. Ezzel szeretném befejezni, ezzel a gondolatsorral. Csupa olyan kifejezés van benne, ami a vallásos kegyességünkben él, benne van, és mindig próbáljuk valahogy magyarázni, hogy érthetőbb legyen, hogy 21. századabbi legyen, hogy az életünkhöz közelebb való legyen. Benne van a kegyelem, benne van a megváltás. Nekem most pont az a szó ugrik ki ebből a mondatból, hogy miért kell ehhez gazdagnak lenni. Az Úrnál van a kegyelem, gazdag ő, és meg is tud váltani. Ez a gazdagság, ami benne van, teszi őt képessé arra, hogy segíthessen rajtam. Ez a gazdagság jelenti azt, hogy ő meg tudja fizetni a váltságot, amire nekem nincs elég gazdagságom, amire nekem nincs elég pénzem, nincs elég erőm, nincs elég hitem hozzá. Ez az, amiről ott a keresztségben is beszéltem, hogy az Isten valamivel jön, amivel ki akarja pótolni az én szegénységemet. És ez a gazdagság őt alkalmassá teszi arra, hogy engem meg tudjon váltani. Mert én azért szorulok meg, mert szegény vagyok. Mert nincsenek lehetőségeim. De az Istennek van. És én nem tudok megfizetni azért, amit elrontottam. Nem tudom azt mind helyrehozni. De az Isten helyre tudja hozni. Szép és nagy igéket hadd mondjak. Azt mondja Pál apostol, hogy hát ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Ott, ahol az Isten lelke elkezd munkálkodni, ott a dolgok meg tudnak változni. Akkor is, hogyha mi már rég keresztet vetettünk rá, amikor mi rég azt mondtuk, hogy ezek már azok a dolgok az életünkben, amiket megszokni kell, és ezzel együtt élni. Hányszor lehet ezt hallani? De lehet, hogy az Isten úgy akar megszoktatni engem egy-egy élethelyzettel, mert tényleg nem mindent változtat meg a külső valónkban, nem minden betegséget gyógyít meg, nem minden erőtlenséget erővel áld meg. De azt, amiért jöttem, hogy engem feloldozzon valaki, azt az Isten maradéktalanul be tudja tölteni. Azt meg tudja adni, hogy ezek ellenére békesség legyen bennem. Hogy én úgy tudjak elbúcsúzni valakitől, hogy látom a hibáimat és a hiányosságaimat, ami ebben a kapcsolatban voltak, de békesség van bennem. Azért, mert ami nekem lehetetlen volt, azt az Isten lehetővé teszi önmagánál. És amikor így tekintünk egy-egy olyan kihívásra, mert ha valaki csak egyszerűen a gyermekére ránéz, és azt kérdezi magától, hogy mennyi lehetősége van ennek a gyermeknek az életét megtartani, rendben tartani, üdvösségre vezetni, boldogságot adni neki, akkor azt kell mondjam önmagától, hogy ez lehetetlen. De az Isten gazdag, és gazdag az ő kegyelme, és meg tud váltani ezektől a szorongó és félelmetes gondolatoktól, mert nagyon szép ez az ige, nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Mi először félünk azért, hogy mi következik ránk, de aki az Istennek a feloldozó irgalmát tapasztalta és megbocsátását kérte, az utána az Istent kezdi félni. Nem fél tőle, hanem tiszteli őt, segítségül hívja, megtanul neki köszönetet mondani, megtanul hálásnak lenni azért, amit érdemtelenül is kapott. Csendesedjünk el, és ennek az imádságnak, Zsoltárnak a nyomán mi is szedjük össze a gondolatainkat, vigyük oda Isten elé, és talán azzal a lelkülettel, amellyel egykor az imádkozó ezt megénekelte, álljunk meg előtte mi is, hogy Istentől feloldozást és békességet kapjunk azokban a szorító emberi élethelyzetekben, ahol a lelkünk igen-igen megterhelt már.